Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és a Rádió Café 98-on kezdjük el ezt a beszélgetést, amit aztán a podcast felületen folytatunk egy bővebb verzióban. Zavarban vagyok egy picit, mert tulajdonképpen a podcast epizódjaink között ez lesz az első olyan, amikor azt gondolom, hogy nagyon kevéssé konyítok ahhoz, amiről kérdezgetni fogok egy szakértőt, aki viszont nagyon-nagyon mély tudással rendelkezik ebben a témában. Az eddigi epizódokban egy valamennyire azért én is komfortosabb voltam, de hát igyekszem felkötni a gatyámat, és megpróbálok olyan módon beszélgetni egy témáról, amihez, hát én kicsit tudásban talán lemaradott vagyok, de majd meglátjuk. A két velem a stúdióban vendégem dr. Cövek Tamás, a Pünkösdi Teológiai Főiskola tanára, Szentírás tanszék vezetője, református lelkész. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz, én is köszöntöm a kedves hallgatókat, örülök, hogy itt lehetek.
Ameddig a Bibliában nem nagyon fordulnak elő emberek, ez nagyon az elején van, az első pár gondolat tulajdonképpen, addig nincsen különösebb terepe annak a fajta manipulációnak, amit én keresek ebben a műsorfolyamban, és most is a hit és az egyházak meg a teológia kapcsán fogunk erről beszélgetni. De hát amikor megjelenik az első ember pár, akkor nagyon hamar sor kerül egy manipulációs technikára, de ezt egy állat hajtja végre, amennyire én felmérem. Ugye ez a kígyó és az Éva közti kis párbeszéd, vagy kis eseménysor. Hogyan kell ezt értelmeznünk, vagy hogyan emlékszünk vissza erre, tulajdonképpen mi történik itt a paradicsomi jelenetben?
Jól ismert, azt gondolom, hogy a Bibliának az egyik legismertebb elbeszélése, mégis ennek ellenére is azért vitatárgya, hogy hogyan is értelmezzük ezt a mitikus történetet, ha szabad így bélyegezni. A kígyót úgy mutatja be az elbeszélő, mint amely Istennek a teremtménye, tehát a mezei állatok közül a legravaszabb, vagy legokosabb, és ez közelít, majdnem azt mondtam, hogy lép oda az első emberhez.
Hát közeledik.
Igen. Tehát ő lép oda az első emberhez, vagy közeledik az első emberhez, konkrétan az asszonyhoz, és azzal szólítja meg, hogy biztosan azt mondta-e Isten. A kérdés már két helyeket vet fel. Tehát nem
véletlen. Önmagában ez, hogy biztos-e, ez már egy kétel, egy elgondolkozásra, vagy bizonytalanságra okot adó kérdésfelvetés. Jól értem?
A kígyó olyan, mintha el akarná bizonytalanítani az első embert. És aztán ez is történik a későbbiek folyamán, amikor felteszi a kérdést, hogy hát biztos, hogy amit Isten mondott, az úgy történik-e. Elég erős érveket mond amellett, hogy elbizonytalanítsa az asszonyt, aki aztán ennek következtében szakít a fáról.
Úgy tűnik, mintha egy mezei állat lenne, most nyilván a mező alatt nem a földrajzi térséget érted, hanem hogy mintha egy lenne a sok közül, de közben valamiféle kitüntetett szerepe kell, hogy legyen, hogyha ilyenre folyamodik.
Tehát az érdekes az, hogy valóban így mutatja be az elbeszélés, hogy a mező állatai közül a legravaszabb, ugyanakkor hát van egy szokatlan tulajdonsága, tud beszélni.
Igen, ez nekem is feltűnt.
Tehát ez mindenképpen olyan valami, ami nem egyezik a mi tapasztalatainkkal. És emellett, hogyha értelmeznünk kell azt, amivel például a végén Isten megátkozza, hogy ezentúl a hasadon fogsz kúszni, akkor azt is feltételezhetjük, hogy ebben a pillanatban, tehát a történet elején még lábakkal rendelkezik.
Tehát valóban oda lép, nem teljesen véletlenül.
Igen, és tehát érdekes módon a korabeli mezopotámiai mitológiában ismerünk olyan kígyókat, amelyek lábakkal rendelkeztek. Tehát, hogyha megnézzük az ábrázolásukat, például az Istárkapun található egy ilyen, a mususú, akkor azt láthatjuk, hogy ez mindenhez hasonlít, csak a mi kígyó elképzelésünkhöz nem.
De ez picit ilyen sárkány dolog is kell, hogy legyen, feltételezem.
Így van, és ez azért is fontos, mert a korabeli mitológiákban, vallási gondolkozásban nagyon fontos szerepet játszottak ezek a sárkányok, mitikus lények, kígyók. Ez a Mususu történetesen éppen Marduknak volt a kedvenc állata.
Aki nem egy pozitív hős a történetben.
Hát igen, Marduk a későbbiekben, például Ézsaiás könyvében kap hideget, meleget, de Babilonnak a főistene. Ha igaz az, amit kutatók feltételeznek, hogy az ős történet, tehát a Bibliának az első 11 fejezete, az nagyjából a babiloni fogság idején nyerte el végleges, vagy majdnem végleges formáját, akkor ebben láthatunk valami polémiát is Mardukkal, vagy az egész babiloni kultusszal, vallással, ideológiával szemben.
A mitikus lényeket említettél, mint ami elég sok féle verzióban előfordul, de hát mondhatjuk azt is, hogy ugye a teremtés mitoszok, vagy a teremtés történetek is ugye minden vallásban, mondanám, hogy értelemszerűen nagyon fajsúlyos szerepet kapnak, hiszen talán ezek próbálják megmagyarázni, hogy hogy kerülünk ide.
Amikor arról beszélünk, hogy a Biblia szerint hogyan teremtette Isten a világot, akkor rögtön a Genezis 1-2 jut eszünkbe, tehát a Bibliának az eleje. De érdekes módon nem csak ez a két fejezet szól a teremtésről a Bibliában, hanem találhatunk számos más, inkább utalást arra, hogy Isten hogyan teremtette a világot, és ezek az utalások kicsit más jellegű leírások. Tehát beszél arról, hogy például Istennek le kellett győznie egy Leviátán nevű ősszörnyet, vagy a tanninokat, amelyek szintén tengeri sárkányok, vagy egy-két alkalommal Ráhábról beszél, amelyet Istennek le kellett győzni, mert szintén valamilyen mitikus, mitológikus őshüllő lehetett.
Tehát akkor ez a kígyó nem is olyan nagyon véletlenül kerül oda ebbe a történetbe.
Igen, és hogyha ebből a szempontból nézzük, akkor ez az elbeszélés a Genezis elején gyakorlatilag egy szatíra vagy paródiája azoknak a teremtés elbeszéléseknek, vagy ennek az ős sárkánynak, amelyet Istennek le kellett győznie. Itt nincsen még összecsapásról sem szó.
Ez most megütötte a fülemet, nagyon tetszik. Van a Bibliának humora?
Én azt gondolom, hogy van, nem is kevés, és számos könyvet nem érthetünk meg igazából a humor nélkül. Jónás könyvében van jócskán humor, Eszter könyvében is van humor, és a Genezis könyvében is számtalan helyen irónia formájában a humor ott van. Edwin Good írt egy könyvet arról, hogy irónia a Bibliában, és itt idéz valakit, aki szerint az iróniát a görögök találták fel, és mondja Edwin Good, hogy hát csak akkor tekinthetjük ezt igaznak, hogyha a Bibliát nem olvassuk.
Viszont felmerül bennem, kicsit csapongunk, de ez a műfaj sajátja, hogy azért ezekhez pont kellenek, vagy kellhetnek azok a írásmagyarázatok, biblia magyarázatok, amik elhelyezik ezeket a történeteket sokszor, vagy kifejezéseket, hogy megértsük mondjuk annak a, teszem azt, humoros volt, tehát ezt, lezárom aztán ezt a kört, csak hogy ezt jól gondolom, hogy ezek a magyarázatok hozzátartoznak nagyon szorosan?
Igen, hogyne, tehát ez magyarázat nélkül, ahogy mondtam, és nagyon sokszor érthetetlen, és igazából a magyarázatokhoz hozzátartozik, hogy a humor az igazából a héber vagy a görög eredetiben érzékelhető.
Akkor ebben most belekapaszkodnék, amit mondtál, fordítások. Tehát azt lehet mondani, ugye sok szövegvariáció van. Elsősorban, ahogy olvastam, onnantól, mikor így hívják, népnyelvi írások vagy fordítások jelentek meg, de hát sokféle verzióból építkezik a Biblia is, meg nem csak a Biblia, hanem a többi szentírás más vallások esetében. Ezeknek a fordításoknak, vagy szövegváltozatoknak az eltérése az okozhat fennakadást? Például az, hogy most nyilván az irónia kapcsán jutott eszembe, de elengedjük ezt az irónia szálat. Egyáltalán arra gondolok, hogy az, hogy egy kifejezés hogyan szerepel, az hát minden kifejezésnek nagyon komoly súlya van, meg minden mondatnak nagyon komoly súlya van, ettől Biblia. Az, hogy hogyan kerül egy fordításba bele, ez befolyásolja mondjuk a megélését?
Hogyne, tehát a fordítások azért nagyon fontos szerepet játszanak, és ezért nem véletlen, hogy ha csak itt Magyarországról gondolunk, akkor a rendszerváltás óta is számos fordítás született, vagy éppen születőben van. És itt fontos megemlíteni, hogy felekezetek fontosnak tartják, különösen protestáns felekezetek, de ugyanígy a római katolikus felekezet is a Bibliának a saját fordítását, tehát a felekezeti fordítását, mert értelmezés és értelmezés között, felekezeti értelmezések között különbségek vannak. És hát azt kell, hogy mondjuk, hogy valóban egy-egy kifejezésnek vagy mondatnak az értelme az nem mellékes, és nagyon sokszor heves vitáknak, tudományos vitáknak a tárgya. És ezért is fontos hozzáértéssel, tehát mind az eredeti nyelvek kultúrának az ismeretével, mint pedig a bibliafordítási szakismeretekkel hozzányúlni a szöveghez.
Amit példának találtam, az egyik az egy kifejezés, a Szentlélek vagy Szent Szellem kérdéskörét találtam ilyennek, mint amit az egyik felekezet így használ, a másik olyat. Azt szeretném kérdezni, hogy erről lebbentsük le a fájtlet, hogy ez miért érdekes, vagy miért izgalmas, és utána még egy másik példát is hoztam, arról is beszélünk majd.
Ez azért jó kérdés, és azért jó tisztázni, mert hagyományosan a magyar nyelvben a szellemnek egészen más a jelentése, ugye a nyelvújítás óta, és gyakorlatilag a Szentlélek mind a protestáns, mind a katolikus vagy ortodox használatban egészen mondjuk úgy, hogy talán a háború utánig egyeduralkodó volt. És ennek igazából teológiai okai vannak, hogy a Szent Szellem is elkezdett terjedni. Tudnélik, vannak, akik úgy gondolják, hogy a héber, illetve a görög megfelelő, valóban a héber és a görög nyelv különbséget tesz szellem és lélek között. Ugyanakkor ez a különbségtétel korán sem olyan következetes, mint ahogy ezek a fordítások gondolják, tehát amelyek például Szent Szellemként fordítják. Ezért is egy, hát hogy mondjam, nem csak félrevezető, hanem én azt gondolom, hogy a magyar nyelvtől idegen. Nem csak azért, mert református vagyok, hanem azért is, mert úgy gondolom, hogy a magyar nyelvhez a hagyományos használat jobban illik, ezért jobb ezt követni. Tehát a szellemet használók gyakorlatilag hármas felosztásúnak tekintik az embert, és ez áll mögötte, az ember az testből, lélekből és szellemből áll, de a Biblia nem beszél erről ilyen következetesen.
Másik idézetem, ugye az Ádám és Éva történetére, meg a kígyóra mondta, hogy az egyik legismertebb, valóban így van, az valószínűleg a legismertebb, hogy az egyik, de egy nagyon híres mondás, hogy a boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa, amiből ez az egy sor, amiből én egy ilyen 8-10 változatot kigyűjtöttem, nem én gyűjtöttem ki, itt találtam persze a neten, és ez egyike azoknak a nagyon talányos mondatoknak, amit azt gondolom, hogy csak magyarázattal együtt lehet vele mit kezdeni, és azt hiszem, hogy itt a szövegverziók, nem fogom őket most itt felolvasni, a szövegverziók esetében ugye nagyon nem mindegy, hogy mit értünk ez alatt, mert ez nagyon fontos mondat, de nagyon talányos is.
Protestáns fordításokban is van különbség, tehát különbözőképpen fordította emlékezetem szerint például a 75-ös, és aztán a Károli.
Mert ugye ez a lélekben szegények, ezzel hát az, hogy valakik boldogok, azzal tudunk mit kezdeni, de ez a lélekben szegények, és ezeknek a különböző megfogalmazásai, hát ezek problematikusak lehetnek attól függően, hogy mit értünk alatta.
Lelki szegények, lélekben szegények, szellemkoldusai, boldogok, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre.
Na ez például már nagyon más szinte.
Igen, ez már nagyon magyarázó. Amit fontos tudni, én azt gondolom a boldogmondásokról, tehát a hegyi beszéd elejéről, az, hogy Jézus lényegében a kor társadalmi politikai elvárásaival szemben fogalmazza meg a saját programját. Azaz nem az erőszakosak, azaz az élóták, a kornak a jobboldali politikusai, akik Róma ellen az erőszaktól sem riadnak vissza, nem ezek a boldogok, és nem ők fogják örökölni a földet, és minden, amit itt Jézus kijelent, az gyakorlatilag ennek a programbeszédnek a keretein belül értendő, és így az, hogy lelki szegények, vagy lélekben szegények, ez megint csak a feje tetejére állítja azokat az értékeket, vagy elvárásokat, amikkel Isten országát a korabeli zsidóság várta. Itt meg szokták jegyezni, hogy ugye Lukács evangéliumában nincsen az, hogy lelki szegények, pusztán annyi, hogy szegények. Én elképzelhetőnek tartom, amire felhívják a figyelmet, hogy ugye, ahogy Jézus járja hosszú időn keresztül Palesztina földjét, és újból és újból tanít, és beszédeket mond, nyilván a saját ige hirdetéseiből vagy tanításaiból merít. És hogy ugyanazt kétszer vagy akár többször is elmondja, és időnként módosításokkal.
Tehát ezek lehetnek verziók tulajdonképpen, hogy egyszer így hangzott el, egyszer egy picit módosítva?
Dick Frans például ezt mondja, tehát az egyik új szövetségi kommentár ezt mondja, és én is el tudom képzelni, hogy Jézus nem mindig ugyanúgy ismételt el a saját gondolatait, és ez az is hozzátartozik, hogy Lukácsnak sokkal fontosabb az anyagi, a gazdasági szempont, társadalmi gazdasági szempontok, mint Mátinak, akinek a spirituális szempontok a hangsúlyosak.
Az a feje tetejére fordítás, vagy nem használtad ezt a szót, de mondjuk a társadalmi status quo-nak a felborítása, vagy kikezdése, például a kufárok kiüldözése történet is, amikor ugye a templomot egyfajta vásárra fordító bolti árusoknak az elüldözése szintén egy ilyen fajta tett.
Igen, de ennél jóval több a templomnak a megtisztítása. Tehát amikor Jézus valamikor Krisztus után 30-ban megtisztítja a templomot, addigra érdekes módon már körülbelül egy tucatszor megtisztították hasonló módon a templomot. Az első ilyen a Makkabeus felkelés idején volt, amikor Antiochus Epifánésznak, a szír királynak a bálvány felállítása miatt meg kellett tisztítani, és igazából ezt el is várták a messiástól. Tehát, hogyha a messiás fellép, akkor neki az első dolga, hogy a korrupt templomi vezetés felett ítéletet gyakoroljon, és ilyen módon megtisztítsa a templomot. A kor templomi vezetősége, a szadduceusok, őket mindenki utálta. Tehát az összes zsidó társadalmi osztálytól függetlenül, és azzal, hogy Jézus így lép fel és megtisztítja a templomot, ezzel gyakorlatilag ítéletet gyakorol a templomi vezetés fölött, és a fölött, hogy ez a templom gyakorlatilag a zsidó nacionalizmusnak a központja.
És egyúttal felteszem, akkor a képmutatás ájtatosság irányában is egy eléggé határozott álláspontot közvetít. Ha egyáltalán beszélhetünk ebben az időszakban ilyenről, de hát képmutatásról mindenképpen
beszélhetünk. Hát Jézus beszél erről, és különösen a kornak a legnépszerűbb vallási tanítóit, a farizeusokat bírálja ezzel. Hogy a farizeusok pontosan kik voltak és mit csináltak, ez nehéz kérdés, de
Hát úgy tudjuk, hogy írástudók és farizeusok, úgyhogy akkor ők valahogy ebbe a klubba tartozhatnak.
Igen, az írástudók, ők voltak a teológusok, a farizeusok pedig amolyan népi tanítók voltak. Tehát nagyon sokszor önjelölt, vagy olyan tanítók, akik saját maguk képezték magukat, nem feltétlenül rendelkeztek teológiai diplomával. De nagyon nagy volt a hatásuk. Józsefus szerint, aki a zsidó háborúban részt vett, szerint 6000 farizeus volt, tehát ez a legnagyobb politikai vallási csoportnak számíthatott. És Jézus őket nem kiméli. Valószínűleg éppen azért, mert rendkívül nagy társadalmi vallási befolyással, politikai befolyással rendelkeztek.
Ugye ma ebben az értelemben is használják, tehát ha valaki azt mondja, hogy farizeus, az tulajdonképpen, hát most megint mindig bibliai szóhasználat van, de hogy ez bort iszik és vizet prédikál, ezt lehet mondani.
Azóta számos tanulmány megjelent a farizeusokról, és én nem vagyok ennek a területnek a szakértője, de amiket tudunk nagyjából a farizeusokról az új szövetségen kívül, az jó részt a Talmudból származik, tehát korabeli, vagy nem egészen korabeli, kicsit későbbi.
Tehát időben talán legközelebbi írások.
Igen, igen, és ezek nyilván zsidó kézből származó írások, ezek kicsit más képet festenek a farizeusokról.
Elismerőbbet, vagy mást?
Jó részt igen, jó részt elismerőbbet.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Dr. Cövek Tamás a vendégem, a Pünkösdi Teológiai Főiskola tanára, Szentírástudományi Tanszéknek a vezetője, református lelkész. Innen folytatjuk a beszélgetést.